Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.
Amen.
Drága testvérek, ma este Istennek szava hozzánk a Királyok első könyvéből, a 17. fejezetből, a 8-tól 16-ig terjedő versekből szól. Királyok első könyve 17. fejezetének a 8-tól 16-ig terjedő verseit olvasom, alázatos szívvel hallgassuk az igét. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába, és amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edénybe, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazakamba, és egy kevés olaj a korsomba. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak, s ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt és hozz ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illésnek a beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is nap mint nap. A lisztes fazék nem ürült ki. Az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amelyet megmondott Illés által. Amen. Drága testvérek, nem tudom, hogy ez a mai mozgalmas, tartalmas nap után kinek mi jár most a fejébe, kinek mi van most a szívében, kinek mit világított meg az Úr, sötét részeket az életébe, a házasságába, milyen utat mutatott. Bennem egész nap egy mondat zenélt, egy mondat volt a szívembe, a reggeli áhítatban István testvérem mondta el az evangéliumból, mert mindig Isten igéje az, amely bennünk végzi az ő újjáteremtő munkáját, és ez a mondat, amelyik bennem végig a fejembe és a szívembe volt, ez így hangzik, hogy magát nem tudta megmenteni. És erre a világ azt mondja, hogy akkor ugye hogy tudna megmenteni engem. És azért csodálatos volt ez az ige nekem a mai nap, mert én már a reggel megértettem, hogy ő azért nem tudta magát megmenteni, mert nem akarta magát megmenteni. Magát se akarta megmenteni. Vagyis testvérek, az Úr Jézus Krisztus érettem és éretted, letett és odaadott mindent. Nem tartott meg magának semmit, és testvérek, ő mi érettünk nem tartotta meg magát se, hanem mindent odaadott, érted? És akkor ma este ez a kérdés, hogy te mit tartottál meg magadnak? te mit tartasz vissza tőlem? Mit nem mersz rábízni, és mit nem mersz odaadni neki ennek az Úrnak? Ugye nagyon sokat szolgálok, és ha Isten megsegít, akkor jövő héten böjti ima közösségben leszek, abban a román baptista gyülekezetben, onnan tulajdonképpen Erdélybe elindult a románok között a megtérés, Szalonta mellől Túlkáról, és ott leszek közöttük, és amikor baptista testvérek, meg pünkösdista testvérek között szolgálok, akkor mindig megkérdezem, hogy emelje fel a kezét az, aki bemerítkezett. És büszkén emelik a kezüket, és akkor mondom, most az emelje a kezét, aki a szájába is engedett vizet. Erre nem emeli a kezét senki se. Mondom, testvérek, akkor a nyelvet nem érte a víz, igaz? Akkor az nincs még bemerítve. Ugye? Mert amikor Konstantin császár testvére kiadta, hogy a katonaságot meg kell keresztelni, akkor megkérdezték a prédikátoroktól a katonák, hogy mit jelent bemerítkezni. És a prédikátorok azt mondták, hogy a bemerítés azt jelenti, hogy amit benyomsz a vízbe, az meghal a világnak, és ami kijön a vízből, az azutána Jézusé lesz. És elkezdődött a bemerítkezés, és némely katona úgy merítkezett be, hogy a keze egyik kezét kinhagyta a vízből. Mert tudta, hogy ha a kezem bemegy a vízbe, és a vízből kijön, a kezem meghal a világnak, a Krisztusé lesz, és az már nem foghat fegyvert. Az már nem üthet. Némelyek testvérek kihagyták a nyelvüket. Némelyek kihagyták a szemüket, ugye? És valamit visszatartok magamnak, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy ennek az Úrnak, aki éretted, mindent odaadott, te mindent odaadtál? Nem-e tartasz tőle valamit vissza? Nem-e akarsz valamit megőrizni és megtartani magadnak? Ma este az a kérdés az Istennek felé, hogy mennyit ér meg neked a Krisztus? Mennyit ér meg neked a Krisztus? Hadd kérdezzem meg azt a nőtestvért, akivel ma vitáztam. Megér neked a Krisztus egy táncot, hogy odaad neki? Férfi testvérek, megér a Krisztus két üveg sört, meg egy liter bort? Hadd kérdezzem meg, hogy megér a Krisztus egy tányér lencsét, ézsau? Megér a Krisztus? És drága testvérek, gondolkozzunk el azon is, hogy megére nekünk az Úr Jézus Krisztus annyit, amennyit Júdásnak 30 ezüstpénzre becsülte, egy lepukkadt teleknek az árára az Úr Jézus Krisztus. Mit tartunk vissza tőle? Testvérek, tudjátok, hogy mit látok a mai hívő embernek az életéből? Hiányzik az odaszállás. Hiányzik a teljes odaszállás az Istenre, a teljes ráhagyatkozás, táncol a hívő nép. Szórakozik a hívő nép, mert nem Isten az Isten. Ha az Isten Isten lenne az életünkbe, testvérek, akkor komolyan vennénk az üdvösségünket, komolyan vennünk, testvérek, másoknak a kárhozatát, hogy mások elkárhoznak mellettünk, de testvérek, mi úszkálunk az Istennek az áldásaiba, és az a kérdés, hogy annak az Istennek, aki érettünk, odaadott mindent, mi odaadtunk-e, érette mindent? Letettünk-e mindent? Ma előjön az a generáció, testvérek, a hívő nép között, akiknek a nagyapjukat meg a nagyanyjukat üldözték a hitük miatt, és emiatt az apjuk meg az anyjuk is hívő, és ahogy ezekben a gyülekezetekben járok, leülök 10-20 éves fiatalokkal beszélgetni az asztal mellé, akik azt mondják magukról, hogy hívők, és megkérdezem, mindig rákérdezek arra, hogy hogy állasz az Úr Jézus Krisztussal. És a válasz erre, testvérek, az, hogy Miklós testvér, engem szeret az Isten. Mondom, hogy én ebben tisztában vagyok, ugyanis a Bibliában meg van írva, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeretni fog téged az utolsó percig, de a kérdésem az, hogy mi a te viszonyod az Istenhez. Mi a te válaszod az Isten szeretetére? Miklós testvér, csak jó kell legyen, mert engem segített mostanig az Isten. Segít az Isten, érted? Mondom, értem, mert a Bibliában meg van írva, hogy az Isten esőt ad a jónak is, meg a gonosznak is egyaránt. Felhozza a napját a jóra is, és a gonosznak is egyaránt. Tudjátok, hogy miért, testvérek? Azért, hogy az utolsó napon a gonosz ne állhasson meg a trón előtt, és ne mondhassa azt az atyának, hogy atyám, tudod, hogy miért lettem gonosz? Mert a jónak adtál esőt, a jóra felhoztad a te napodat, nekem meg nem adtál esőt. Engem nem áldottál meg. Isten azt fogja mondani, figyelj ide, gonosz, neked is nem tettem különbséget. Ugyanúgy megáldottalak életed végéig, ugyanúgy segítettelek, ugyanúgy szerettelek, de most mondd meg nekem azt, hogy miért nem tértél meg. Ugyanis, drága testvérek, a rómaiakhoz írt levél azt írja, hogy nem tudod-e te ember, hogy téged az Istennek a jósága, mire kell indítson, testvérek? Megtérésre. Testvérek, az Istenhez nem a bajba kell megtérni, az Istenhez nem a pokoltól való félelem miatt kell megtérni, hanem az Istenhez hálából kell megtérni. A jóba kell megtérni az Istenhez, és hálát kell adni az Istennek. És drága testvérek, Isten azt fogja mondani, hogy én ugyanúgy áldottalak, ugyanúgy adtam, de most megmagyaráznád nekem, hogy te miért maradtál gonosz? És miért nem tértél meg? Drága testvérek, szeretném elmondani, hogy az Istennél, az Isten az ő szeretetében olyan, hogy ő nekünk azt mondja, hogy vagy mindent, vagy semmit. És ma este a megszentelődött életre is én azt szeretném mondani nektek, hogy az Istent csak így érdemes imádni, így érdemes vele járni, így érdemes szolgálni, vagy mindent odaadsz neki, vagy semmit nem adsz oda. Ha valamit megtartasz, ha valamit visszatartasz az életedből, azt az Isten nem tudja megáldani. És erről szól a ma esti történet, testvéreim, hogy mennyit ér meg nekünk az Isten, hogy mennyit adunk oda az Istennek. Egyszer Livingstont meghívta második Fülöp császár egy ünnepségre, és provokálni akarta az udvari emberek előtt, és azt mondta ennek a híres misszionárusnak, aki katonatiszt is volt egyben, hogy egyetlen egy bizonyítékot mondjon arra, hogy van Isten, hogy létezik Isten. És szállóigévé vált Livingstonnak a válasza, ő azt válaszolta, hogy a zsidók, felség, a zsidók. Van-e nagyobb bizonyíték arra nézve, hogy van Isten, mint az, hogy a zsidók még egyáltalán vannak, testvérek? Hogy egyáltalán létezik az Isten választott népe, amikor az ördögnek valamennyi serege évszázadok meg évezredek óta arra tör, hogy ezt a népet elpusztítsa. És drága testvérek, ha ma este megkérnétek tőlem, hogy egyetlen egy bizonyítékot mondjak arra nézve, hogy a Bibliában ez a történet, amit ma este itt előttetek az evangéliumból felolvastam, ez igaz történet az özvegyasszony lisztjével, az özvegyasszony olajával, Illésnek a történetével, ahogy befogadja az éhség idején, hogy ez igaz, ez megtörtént, akkor én azt válaszolnám nektek erre a kérdésetekre, hogy ez a bizonyíték Bódis Miklós meg a családja. Bizonság vagyok, testvérek, előttetek, hogy ez a történet igaz, ugyanis 18 évvel ezelőtt engem úgy helyeztek a hátszegi medencébe, hogy én a püspöki hivatalba, a túlsó szobába hallottam, ahogy tanácskoznak és beszélik, hogy ezen a helyen én éhen fogok halni. Ez volt a cél, hogy be fogom dobni a törölközőt. És drága testvérek, azon az estén, amikor engemet oda kihelyeztek, akkor jött az Isten, és azon az estén a lózunkból, a bibliaolvasó vezérfonalból, ez volt az ige, hogy lehajoltam a Biblia fölé igét olvasni, az asztal fölé, Jákob, Jákob, és Jákob azt mondja, itt vagyok, Uram. És azt mondja Isten Jákobnak, Jákob, ne félj oda lemenni, mert én veled megyek, és befejeződött az ige. És Isten azt kérdezte, hogy Bódis Miklós, elég-e neked az, hogy én a mindenható Isten megígérem neked, hogy oda a hátszegi medencébe, a románok közé veled megyek, a pusztaságba, a felszámolt állapotokba, és elkezdtem könnyes szemmel imádkozni, és azt mondtam, hogy Uram, nekem ennél több nem kell. És testvérek, 18 éven keresztül hűséges az Isten. Hűséges az Isten az ő ígéreteihez, és drága testvérek, mindjárt meg fogjátok látni, hogy hogyan. Hogy mi volt az egyetlen garancia, mert nézzétek meg, hogy mi volt a garanciája ennek az asszonynak, Sareptába, hogy a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki. Mi volt a garancia? Egyetlen egy dolog. Mi? Az, hogy az Isten ezt mondta. Testvérek. Az Isten ezt ígérte. És ha az Isten valamit megmond, testvérek, akkor ő azt meg is csinálja. De a kérdés, testvérek, az, hogy az én életem, az én hitem, az én viszonyom milyen az Istenhez. A tavaly meghívtak 4 napra a Balaton partjára, Balaton Szemesre, egy Allianz evangelizációra. Az volt az örömöm, hogy 2000 ember előtt hirdethettem az igét, és az volt a feladatom, arról kellett beszélni, hogy mi van a kezünkben, testvérek. Mi van a kezünkben? És elmondtam azt, hogy idő Zimányi Józsi bácsi szokta mondani azt, hogy a hívők nagyon szeretik magukat, nagyon szeretik az Úr Jézus Krisztust, de van valami, amit sokkal jobban szeretnek, és az a zsebük. És drága testvérek, lehet, hogy megtértünk mi az Úrhoz, csak én azt látom, hogy a hátszegi csendes napok, kérdezték a tüzes napok is, hogy meg lesznek-e tartva. A reggel énekeltük, hogy itt van szívem, neked adom, Uram. Körülöttem már annyi ember odaadta a szívét az Úrnak, mert az könnyű odaadni a szívemet. A kezemmel van a baj, a lábammal, meg a zsebemmel. Testvérek, azok meg vannak tartva. És mi történik? A legmodernebb plazma tévénk van már, testvérek. Verjük ki az ablakokat, mert megjelent a legújabb termopán. Verjük le a csempéket, mert megjelent a legújabb spanyol csempe. Olyan félelemmel nyitjuk ki a hűtő ajtaját, nehogy ránk essen az étel a lábunkra, mert a hűtő tele van, testvérek, romlik ránk az étel. És az evangélium azt mondja, hogy közben azt mondjuk, hogy még nem jött el az Úr templomának, az építésének az ideje. Miért, testvérek? Mert az Úrnak 1 lejt szoktunk adni, meg 5 lejt, meg 10 lejt. Testvérek, Istennek nincs szüksége borravalóra. Istennek nem kell borravaló. 5 lejes borravaló, meg 10 lejes borravaló, Istennek vagy odaadod magadat, vagy akkor ne adj semmit. Az este szó volt a macedóniai gyülekezetről. 2 Korintus 8:2-5-ben van, amikor Pál azt mondja, hogy a tiszta szívűségükből és a szegénységükből arra kellett, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtöttek és adtak. Ez volt a legszegényebb ázsiai gyülekezet. És testvérek, azt írja Pál apostol, de először magukat adták az Istennek. Kedves testvéreim, ha először nem adtad oda magadat az Istennek, akkor az Istennek nem kell tőled semmi. Nem tudom, elmondtam már a testvéreknek azt, hogy a történetet, amikor a forintok mennek be a mennybe? Nem mondtam? Fütyülve megy be az 500-as forint. Vígan megy be az 1000-es. Beengedik a 2000 forintost is, és nem engedik be az 5000-es még valahogy becsúszik, de a 10000-es meg a 20000-es nem akarják beengedni. Ezek felháborodnak, hogy mit ez a kis taknyos 500-as bement, meg az 1000-es, mi meg a nagy 10000-es és a 20000-es forint, mi meg nem megyünk be. És hívják Pétert, hogy magyarázza meg Péter, hogy hogy létezik ez. És kijön Péter, és azt mondja, hogy fiúk, mi a baj? Hát titeket soha nem láttunk a templomban. Tehát az 500 forintot láttuk, az 1000-est is, a 2000, még az 5000-est is, de a 10000-es titeket soha hogy akartuk ti ide bejutni, amikor nem láttunk a templomba. Testvérek, a kérdés az, hogy értsétek jól, hogy mennyit ér meg nekünk az Isten. Hogy mit adunk mi, mivel fizetjük ki az Istent, testvérek. És hogyha egyszer magamat nem adtam oda, akkor vegyem tudomásul, hogy az Istennek tőlem nem kell semmi. Van neki papírja elég, higgyétek el. Az Istennek van papírja elég. De szeretném nektek elmondani, hogy az Isten csak azt tudja megáldani, amit odaadsz neki. Csak azt tudja az életedbe, és azt fogja megáldani az Isten, amit átengedtél neki, ami megjárta az ő kezét. És hadd mondjam el, testvérek, ma este azt is, hogyha meg nem adod oda neki, ha meg visszatartod, akkor marad a realitás. És tudjátok, hogy mi a realitás? Van egy ennyi lisztem, van egy ennyi olajom, megcsinálom a fiamnak meg nekem pogácsának, ma megesszük, és holnap meghalhatunk. Ez a realitás. Ez volt, testvérek, ennek az asszonynak az életében a realitás. Ha ezt nem adja oda, akkor nem éli át soha a csodát. Akkor, testvérek, elmarad a csoda. Kérdezem, hogy ma este is, testvérek, mostan az utóbbi időben, azokban a gyülekezetekben, ahol 4 este szoktam evangélizálni, most már 1 estét arra fordítok, hogy elmondom az embereknek a gyülekezetben azt, hogy hogy lehet meggazdagodni, hát ha már tudom, miért nem mondjam el. Hogy lehet meggazdagodni úgy, hogy közbe adsz? Hogy tizedet adsz. Ez le van írva, testvérek, a Bibliába. És bevállalom azért, mert Tamás, meg Biski János, meg István nem teheti meg a gyülekezetébe, mert azt mondják, hogy anyagias a pap, megint biztos kérni akar valamit. Megint valamire kell adni. De Bódis Miklós oda megy, és én, testvérek, én ma este már húzok is el innen. Úgyhogy én ezt bevállaltam. Úgyhogy közületek ma senki nem mondhatja azt, amit akar csodom a királya mondani Ábrahámról, hogy én tettem gazdag Ábrahámot. Ábrahám visszautasítja, azt mondja, nekem nem kell. Vigyed csodom a királya a pénzt, meg a vagyon, nekem a lelkek kellenek, nekem az embereket ad, arról nem mondok le. Az emberekről. A kincset azt vigyette Sodomába, testvérek, úgyhogy szeretném nektek elmondani azt, mert az utolsó idők gyülekezete a laodiceai gyülekezet állapota, amiről szó volt, hogy se hideg nem vagy, se forró, langyos vagy, és az a gyülekezet, amely azt mondja, hogy meggazdagodtam, nekem nincs szükségem semmire, jól vagyok, és azt mondja Isten, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a mezítelen, a szegény, a nyavajás, baj van veled. És drága testvérek, szeretném elmondani azt, hogy hogy lehet az ember gazdag úgy, hogy közbe ad. És annyira megdöbbentett, Kárpátalján evangélizáltam, és tudjátok, hogy én ilyenkor családot szoktam egész héten látogatni, 10 órától délután 4-5 óráig, és bementünk a lelkésszel az egyik asszonyhoz, és hát félelmes volt, amit ennél az asszonynál láttam. Bevitt egy szobába a drága testvérek, és tele volt az egész szoba gyönyörű kápia paprikával. De olyan, hogy a szemed szakadt rá. És amikor megfogtam a paprikát, akkor az egész paprika ilyen nyálkás. Ilyen, hogy még beleborzadtam, hogy ez a gyönyörű paprika itt rothad meg. És az asszony a paprikával tele szobába elkezdett sírni, azt mondja, hogy tiszteletes úr, azt mondja, emlékszik a tavaly előtt meg a tavaly, milyen jól eladtuk a paprikát. Jött a kamion, felvásárolta a háztól vitték el. Milyen jó pénzt kaptunk, rákérdeztem. Mondom, és megtetszik mondani, hogy mennyit adott ebből az úrnak. Elkezdi kapkodni a levegőt. Azt mondja, hát mennyit? 4000 forintot. Mondom, az egész kamion paprikából 4000, ez 60 lej, testvérek. Egész évben 60 lej tetszett, igen. Mondom, akkor tessék eladni a paprikát. Akkor tessék eladni a paprikát. Testvérek, ne csodálkozzatok, ha rátok rothad. Amikor készültem erre a balatoni szolgálatra, akkor hívtak meg Eger mellé egy gyülekezetbe is. Noszvajról utaztam, ott volt a szállásom, és ahogy megyek Egerbe, ki van téve óriási kiplakátolás, kecskefarm, kecskekolbász, kecsketej, kecskesajt, minden, és ahogy megyek el mellette, eszembe jutott, hogy én megállok itt, mert meg akarok kérdezni valamit. Mert prédikálni akarok a Balatonon erről. És bemegyek, és köszönök, és mondom, hogy hát szeretnék kecske, kolbászt venni, hogy egy kilót meg sajtot, de mondom, legfőképpen azért jöttem be magához, hogy mondjam meg nekem, hogy mennyibe kerül egy kecske. Rám néz, azt mondja, maga ki. Mondom, én egy lelkész vagyok Erdélyből, és kecskét akar venni? Mondom, nem akarok kecskét venni, de tudni akarom, hogy mennyi a kecskára. De miért akarja tudni? Mondom, prédikálni akarok róla. Azt mondja nekem, hogy miről? A kecskéről? Mondom, igen, mondom, a kecskéről. De mit akar prédikálni a kecskéről? Mondom azt, hogy mennyibe kerül. Azt mondja, ember, mondja már meg, hogy mit akar a kecskével. És mondom, tudja mit? Az, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor Péter megkérdezte tőle, hogy Úr Jézus, mi elhagytunk mindent, a családunkat, a házunkat, a vagyonunkat, mi lesz a jutalmunk? És testvérek, Jézus azt mondja, hogy Péter, tudod, hogy mi lesz a jutalmad? Hogy amit odaadtál nekem, én érettem, annak a részemről a szorzója a százas. Mindent, amit adsz nekem, százzal szorzok meg, és így adom neked vissza, és a vége pedig az örök élet. Na Péter, kérdezlek téged, a zsidót, megéri a bót? Megéri az üzlet befektetni, és százszorosát visszakapni. És testvérek, tudjátok, hogy mire voltam kíváncsi, amit a tékozló fiúnak a testvére mond, hogy apám, nekem nem adtál egy kecskét, hogy a barátaimmal együtt múlassak. És arra voltam kíváncsi, testvérek, hogy aki 200 forintot tesz egy vasárnap a persejbe, azt, ha az Úr Jézus megszorozza százzal, elég-e a kecskére. És amikor ezt elmondtam, az öregnek leesett az álla, azt mondja, lelkész úr azt mondja, erre az a válaszom, hogy azt mondja, ez csak azt mondja, egy rühes, tetves kecskére jó. Tehát 200 forintot beszorozva százzal, testvérek, 20 ezer forint az arra jó, hogy egy beteg kehes, rühes kecskére elég, de többre nem. Az atya mondhatta volna, hogy fiam, akárhogy szorzom azt, amit adsz, nem jut a kecskére. Nem tudok neked kecskét adni, hogy múlassál. Testvérek, a názáreti zsinagógában az Úr Jézus Krisztus legelőször prédikál, és megdöbbentő két példát hoz az őt hallgatók elé. El tudom képzelni, hogy miért lett cirkusz a názáreti zsinagógában. Ugyanis az első példája az Úr Jézusnak egy szép terrorista, Naamán, ugye? És a másik pedig egy arab asszony, szintén Szíriából, a sareptai özvegyasszony. És testvérek, ez pont olyan, mint ma a migráns helyzetben azzal állni elő, ugye, ezekkel a dolgokkal, hogy be kell őket fogadni, mint ha ma állnánk elé, vagy ez éppen olyan furcsa, mint amikor Magyarország területén Bódis Miklós arról prédikál, hogy őt a románok fogadták be. Hogy az Isten testvérek román asszonyokat, meg román férfiakat kellett ezelőtt 18 évvel fogadjon, hogy Bódis Miklóst befogadják, és Bódis Miklóst elfogadják, hogy Bódis Miklós prédikáljon közöttük, mert a magyar területen nem merte vállalni senki. És testvérek, akkor is éjség volt, és ma is éjség van. Akkor nem volt víz, nem volt kenyér, szárasság volt, testvérek, ma olyan éjség van, hogy asszonyok a gyermekeiket eszik meg. Évek óta eszed a vejedet, a menyedet, a lányodat, a fiadat, szedjük széllyel, olyanok vagyunk, mint ahogy Ady Endre írja, héj a nász a zavaron, megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú héjamadár, aztán amikor jót szétszedtük egymást a házasságba, meg a családba, akkor lehullunk a zavaron. Esszük ma is egymást, éjség van a földön, testvérek. És jön Illés Samáriába, egy özvegyasszonyhoz, Sareptába, testvérek, és a kapuba találkozik vele, és ez az asszony szedi a rőzsét, pogácsát akar készíteni, hogy megegye a fiával, és aztán másnap meghalnak, és Illés mond neki valamit. Azt mondja, hogy asszony, menj, és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb nekem hoz belőle. Égnek áll a hajam. Hogy merte ezt Illés kérni tőle? Tudjátok, mit kellett megtanuljon ez az asszony, és mit kellene te megtanulj ma este? Hogy az első testvérek az Úr. Hogy az Istennek a legjobbat kell odaadnod, nem a selétet, nem a salakot. Az Istennek nem a maradékot kell odaadni, hanem meg kellett tanulja ez az asszony, hogy csoda akkor történik az életébe, amikor az életébe az első helyre teszi az Istent. Ha nem tette volna az első helyre, akkor újra mondom, maradt volna a realitás. Az egy pogácsa, amit megesznek, és vége van. Drága testvérek! Salamon 7 évig lakott sátorba, amíg építette az Úrnak templomát. Miért? Mert azt mondta, hogy az első az Úr. A zsidók, mikor visszatértek a babiloni fogságból, mihez kezdtek először? A templomhoz. Megépíteni a templomot, mert tudták, hogy az első az Úr. Illés azt mondja ennek az asszonynak, asszony, meg kell tanuld azt, hogy az első az Úr, előbb nekem hozzá, és akkor megtapasztalod az Istennek az áldását. Évekkel ezelőtt az egyik lelkipásztor testvéremnek autó balesete volt. Ő volt a hibás, összetörte mind a két autót, a másik autóba megsérültek, akik benne voltak, és összegyűjtöttük a tízedeket, és elvittük neki, és azt kérdezi, hogy Miklós, hát olyan szegény gyülekezetben vagy, neked honnan van erre pénzed? Mondom, ez nem az én pénzem, ez az Istené. És elmondtam neki, azt mondja, jaj, de szép, ha megerősödök, akkor én is ezt csinálom. Mondom, Zoli, tudod, mikor kezdtem el tízadat adni? Mikor Kolozsváron, testvérek, 30 lej volt a családomnak a pénztárcájában. Na, akkor kezdtem el tízadat adni. Ha megerősödök, ha nyerek a lotton, ugye? A székely ember haldoklik, sivatja a református papot, és azt mondja, hogy minden ingóságomat a kisebbik fiamra hagyom, és minden ingatlanomat a nagyobbik fiamra. És megszólal a pap, azt mondja, hogy János bácsi, a drága anyaszentegyházra nem hagy semmit, jaj, tiszteltes úr, dehogy nem. A tavaly elveszett a rizska tehenem. Ha nem kerül elő, a református egyházra hagyom. Ha előkerül, azt is adják a kisebbik fiamnak. Drága testvérek, ha nyerek a lottón, akkor majd sokat adok az Istennek. Testvérek, a lottó is az okkultizmushoz tartozik máskülönben. Ne a lottó nyereményedből akarja adni az Istennek. És testvérek, ne ámítsuk az Istent. Egy hívő lelkésznél prédikáltam Magyarországon, és beszéltem neki erről, és azt mondja, hogy Miklós testvér, tudod, az én szívemben még nem végezte el az Isten, hogy tízedet adjak. Mondom, tudod, hogy mit láttam először, mikor bejöttem hozzád a parókiára. Mit, Miklós testvér? Mondom, két zsákot az ajtó előtt. Az egyikre ez volt felírva, hogy viszkász, a másikra, hogy csepi. Azt az Isten elvégezte, hogy két zsák ennivalót vegyél a kutyádnak, meg a macskádnak, ezt elvégezte az Isten a szívedbe, de hogy tolószékes, nyomorék, beteg embereket, rákosokat segíts, ezt az Isten még nem végezte el a szívembe. Testvérek, ne áltassuk magunkat. Ne áltassuk magunkat. Mit adunk oda az Istennek? Testvérek, ez az asszony, aki befogadta Illést, ez azonosult az üggyel, és egyik helyen Jézus a Máté 10.41-ben azt mondja, aki befogadja a prófétát, próféta nevébe, mert Viski Jánost is befogadták magyar lapádon, mikor ott evangélizált, aztán az a presbiter, aki befogadta, akkor megkezdődött a cirkusz, azt mondta, ej, ha tudtam volna, hogy kialuszik a házamba. Kihajtottam volna. Hát ez a főnök. Most tudtam meg, hogy ez a főnöke az egésznek. Azt mondja, tehát testvérek, befogadta Róka Mihály Viski János, mert a kolozsvári papot fogadta be. De azt mondja az ige, hogy aki befogadja a prófétát, próféta nevébe, az asszony tudta, hogy kit fogad be Illés személyébe. Hogy itt ezt keresi az egész, meg szektás, meg Izrael megháborítója, és befogadta, és azt mondja, hogy prófétának a jutalmát veszi, és aki inni ad az enyém közül, csak egy pohár vizet. És testvérek, itt nem akármilyen pohár vízről van szó, itt a rizikós vízről van szó. Láttátok azt a Schindler listát, amikor Wallenberg a zsidókat piccoltatja a vonatban? És reckírozza, hogy azért a vízért lehet, hogy ő fele. Na ez az a pohár víz, testvérek. Nem akármilyen pohár víz, amit az Úr nevében az ő kicsinyeinek adsz, azt mondja Jézus, hogy nem veszik el a jutalmukat. Drága testvérek, tudjátok, hogy én mit hiszek, hogy ennek az özvegyasszonynak a mennybe ugyanaz lesz a jutalma, mint Illésnek. Én amikor a retyezált alatt befejezem az evangélizációkat, ott olyan asztalozások vannak, összeállnak a hívő családok, és mindig a konyhába megyek először. Tudjátok, hogy miért? Mert én azt hiszem, hogyha egy evangélizáción megtér egy ember, az az asszony, aki a szendvicset megkente a konyhába, a jutalma ugyanaz lesz a mennybe, mint Bódis Miklósnak, aki az evangéliumot hirdette. Mert azonosult az üggyel. Dávid megy a harcba, és 400 vitéze ki van fáradva, és lemaradnak a szekereknél. A többiek megnyerik a csatát, visszajönnek, és osztozni kell a zsákmányon. És azt mondja az ige, hogy előálltak némely elvetemült emberek, és azt mondták, hogy ezek, akik a szekereknél maradtak, ne kapják ugyanazt a jutalmat, mint mi, akik a naphevét, ugye a talentum, ott a szőlőmunkásokba hordoztuk. És azt mondja Dávid, nem, ezek is ugyanannyit kapnak, mint akik a harcba voltak, mert azonosultak az üggyel, és azt mondja ott az ige, örök rendelés ez Izraelben mind a mai napig. Drága testvérek, ez nem változik, ez Istennél számon van tartva. Richard Gumbrandt, azt hiszem, hogy Feri bácsi írja le, Biski Feri bácsi írja le, hogy a felesége beküldött egy dupla szvettert a börtönbe. És észrevette, hogyha kihúz egy szálat a szvetterből, a szvetter ketté nyílik, és kettő lesz belőle. Két szvetter. És kihúzta a szálat, és az egyiket odaadta Gumbrandtnak. És évekkel később találkoztak Bihariba, Váradon, Gumbrandt meglátogatta Feri bácsit, és azt mondja Gumbrandt, hogy emlékszel, amikor a feleséged beküldte a szvettert a börtönbe, és te felét ideadtad nekem? És azt mondja Biski Feri, hogy nem, te nem jól emlékszel. A te feleséged küldte be, te osztottad ketté, és adtad ide nekem. Nem azt mondja, fordítva volt. És testvérek, ez bibliai igazság, mert az este szó volt a bal oldalon állókról, hogy mit mond Isten nekik, hogy ezt nem tettétek meg, azt nem tettétek meg, de a jobb oldalon, a jobb oldaliak mit mondanak? Uram, mikor láttunk, hogy te fásztál? És mikor láttunk volna téged éhesen? És mikor láttunk volna téged mezítelenül? Nem tudják, hogy mikor cselekedték ezt, testvére. És ugyanebben a könyvben ajánlom mindenkinek 70 történet a börtönről meg a barátságról. Leírja Gumbrandt azt, hogy a börtönben vitatkoztak azon, hogy ki a legnagyobb teológus a kolozsvári teológián. És egyszer csendben megszólal Gumbrandt, már a második szériát töltötte a börtönbe, tehát volt egyszer benn, aztán kiszabadult, aztán újra bezárták, és Gumbrandt azt mondja, csendben megszólal, és azt mondja, hogy a legnagyobb teológus Horváth Jenő. És mindenki ott lemerett, és azt kérdezték, hogy miért. Azt mondja, amikor kikerültem a börtönből, meglátogattam, leültetett, ebédet adott, és mikor jöttem el, szégyenkezve 5000 forintot belenyomott a zsebembe, ő a legnagyobb teológus. Drága testvérek, az Isten országában nem az van számon tartva, amit mondunk, hanem az Istennek az országába az van számon tartva, amit megcselekedtünk. Jézus Krisztus egy istentiszteleten ül szembe a perselyjel, és nézi, hogy ki mit tesz a perselybe. És rámutat egy özvegyasszonyra, és azt mondja, hogy nézzétek csak ezt az özvegyasszonyt. Tudjátok, hogy miért mutatott rá Jézus? Mert Jézus látja azt, hogy amikor teszünk valamit, mennyi marad meg. Ő nem azt nézte, hogy mit tesznek a perselybe, hanem ő azt nézte, hogy mennyi marad meg a túlsó oldalon. És ezért hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy nézzétek csak, ez az özvegyasszony beletett mindent, és ott az egész élete, egy olyan szó szerepel a Bibliában, hogy a megélhetését, a mindenét rakta bele ez az özvegyasszony, és azt mondja Zimányi Józsi bácsi, hogy Jézus azért hívta fel erre a figyelmet a templomba, mert ott voltak jóindulatú emberek, és mire az asszony délután hazament, az egyik már ott volt liszttel, a másik cukorral, a harmadik szendvicssel, és ennek az asszonynak megsokasodott az, amit az utósokból odaadott az Istennek. Drága testvérek, én ma este három dolgot szeretnék összefoglalóképpen nektek elmondani ezzel a szolgálattal kapcsolatosan. Amikor Hátszegen temetek, akkor nagyon sokan mondják nekem azt, hogy ugye tiszteltes úr, nem viszünk magunkkal semmit. De én ma este szeretném nektek elmondani, hogy nem viszünk magunkkal semmit, de előre küldhetünk dolgokat. Van-e neked előre küldött dolgod a mennybe? Van-e neked befektetett kincsed a mennybe? Mert Jézus azt mondja, ahol van a kincsed, ott lesz majd a szíved is. Hol van a kincsed befektetve? A mennybe vagy a földön? Mert ott van a szíved. A másik testvérek, amit szeretnék a szívetekre kötni, az az, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonok. Isten azért adta a kezedbe a hamis mammont, hogy szerezz vele barátokat, segíts vele másokon. Ha módodban áll, neki is jót tenni, mondja a példabeszédek könyve, ha módodban áll. És harmadik pedig, drága testvérek, nagyon ügyeljetek arra, hogy nehogy amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, valaminek a penésze meg a rozsdája ellened beszéljen. Hogy megtartottad magadnak, hogy magadnak való voltál, azt mondja Géházinak Elizeus próféta, hogy most van itt az ideje annak, hogy vagyon gyűjts magadnak. Most van itt ennek az ideje. Testvérek, mit csinálunk azzal, amit az Isten ad nekünk? Vajon nem-e vádol bennünket is, és újra erre a Wallenberg filmre, erre a Schindler listájára szeretnék utalni, amikor a végén elkezdi a lelkiismeret vádolni, hogy ha eladtam volna az autómat, még 5 ember. És sorolja a vagyonát, amit megtartott magának, és sorolja a számokat, hogy mennyi embert lehetett volna menteni. Testvérek, mentettek lelket azzal, amitek van? Megértetted-e azt, hogy az Isten dolgokat nem azért ad neked, áldásokat, hogy rajtad keresztül menve minden az árnyékszétbe kössön ki? Hogy amit kaptál az Istentől, azt arra kaptad, hogy ahogy téged megmentettek, te is ugyanúgy ments lelkeket? Tibor testvéremmel a múlt vasárnap együtt voltunk Naszódon a románoknál, Besztelce mellett, és egy nagyon gyönyörű hangú énekes énekelt, Adi Gligáról hallottatok? És engem annyira megdöbbentett, én hallottam egyszer Hátszegen énekelni, és utána láttam Amerikába készítve vele egy riportot, és drága testvérek, ez a fiatal fiú elmondta azt, hogy éveken keresztül hívő gyülekezetekbe énekelt este, mindenki csodálta, és utána pedig vasút állomásokon aludt. Meg kultúrházaknak nyomta be az ablakát, hogy hát, ha ott benn meleg lesz, bemászott, a nyomorult ott aludt egy padon, aztán reggel kimászott, és ment tovább a világba, egy árva, otthagyott gyerek volt, se apja, se anyja, neveldékbe nőtt fel, és drága testvérek, ledöbbentett ez az ember, hogy hogy létezik az, hogy hívő gyülekezetekbe énekel este, és senki meg nem kérdezi tőle éveken keresztül, hogy Ádi testvér, van hol aludjál? Van hol aludjál? Drága testvérek, nem tudom, hogy mondjam, nem mondjam, a feleségem ilyenkor azt mondja, hogy ne mondjad. De most nincs itt, igen. Ezért elmondom, testvérek, hogy tanuljunk el ezekből, jó? Most nem magamat fogom sajnálni, higgyétek el. Meghívtak a múlt nyáron Magyarországra egy egynapos evangelizációra valahol, hogy nagyon szükség van a szolgálatomra. És drága testvérek, hát gondolkoztam azon, haza kellett jöjjek, tehát egy nap alatt ezt meg kellett járni, és 600 kilométerre volt. Nagyon korán hajnalban beültem az autóba, és pontos időben, 11 óra előtt, pár perccel megérkeztem a gyülekezetbe. Már a kertbe össze voltak gyülekeztet a sokaság, több ezer ember, vagy 10 nőtestvér azonnal körülrajongott, hogy Miklós testvér, az este projektoron kivetítettünk az imaházba, és a te prédikációdat hallgattuk, és fantasztikus, csodálatos volt a prédikáció. Mondom, testvérek, 600 kilométerről jövök, úgy meginnák egy kávét. Annyi csodálatos YouTube élmény volt, hogy végül úgy mentem fel a szószékre, hogy a kávét nem kaptam meg. Tehát már egy kicsit éreztem, hogy szomjas vagyok. Mikor befejeztem a szolgálatot, akkor megemlítette az egyik testvér, hogy jaj, tiszteltes úr, a pulpitusra elfelejtettünk vizet tenni. Már látta, hogy nagyon tapad a szám egybe. Elfelejtettünk vizet tenni. A szolgálat végén, ami olyan 4 órás volt, ugye bizonságtételek, dicsőítőzenekar, kihirdették, hogy lenn sütemény, meg szendvics várja mindenkit, meg üdítő, meg teja, meg kávé. Igen, ám csak, hogy a szolgálat után 8 testvér körbefogott, hogy nekem a férjem, nekem a lányom, nekem a fiam. És mikor 3-at már leimádkoztam, akkor szóltam, hogy nagyon szomjas vagyok, és indulok le, hogy én is menjek, igyak egy pohár vizet. Jaj, még egy kicsit várjak, úgyhogy nem tudtam szabadulni, de senki nem mondta a még meglévő 5 közül, hogy Miklós testvér, elmegyek, s hozok egy pohár vizet, te nyugodtan imádkozzál, meg beszéljél. Mire leértem, se teja nem volt már, se kávé, se víz. Egy nőtestvér valami darab morzsás süteménnyel odafújt a szél, véletlenül elében, megkínált, elvettem illemből a süteményt, de lenyelni már nem tudtam, mert annyira szomjas voltam, és testvérek, este 6 órakor elindultam úgy, hogy ebbe a gyülekezetbe, ahol úgy néznek a YouTube-on, nem kaptam egy pohár vizet, és azt gondolták, hogy a hátszegély gyülekezet szolgálati autója már olyan performáns, hogy benzin nélkül is megy, úgyhogy az 1200 kilométerre nem kaptam meg a benzinköltséget, a fele hónapi fizetésembe került Erdély legkisebb gyülekezetébe, és egy olyan gyülekezetbe szolgáltam, ahol 7000 református volt a gyülekezetben. Azzal jöttem el, hogy de jó lenne kevesebb YouTube-on hallgatni Hódis Miklóst, és adni neki egy csupor vizet, és testvérek, eszembe jutott az, amikor a baptista prédikátor testvérem mondta, hogy egy este prédikált evangelizáción a gyülekezetben Máriáros Mártáról. És kiemelte nagyon Máriát, hogy leült a Jézus lábaihoz, és elmarasztalta Mártát. És oda ment egy asszonytestvér, és azt mondta, hogy jaj, Nelú testvér, hát ez fantasztikus szolgálat volt, azt mondja. Szerda este nem eljönnél el hozzánk vacsorára, hogy még beszéljünk erről, mert én akarok hallani. De hogy nem, azt mondja Nelú testvér, pláne a vacsora van, akkor megyek, és szerda este 7 órára a megbeszélt időre megérkezik, a szobába jégverem, jéghideg. A nő elkéri a kabátját, aztán a Nelú testvér nem azt mondja, kicsit még magamon hagyom a kabátot. Azt mondja, leülnek, azt mondja, hogy is van ez, Nelú testvér, és kezdi kérdezni, és mikor már egy fél óráig beszélgetnek, akkor azt mondja a Nelú testvér, hogy ne haragudj, testvérnő, nem adnál egy csésze teját, mert nagyon szomjas vagyok. Nelú testvér, hozom azonnal, csak még a nagy nyomorúságról. Ahogy milyen lesz a nagy nyomorúság, még arról mondják. Nelú testvér belemegy, egy fél óra a nagy nyomorúság. Azt mondja, hogy na most már akkor kellene ebédelni. Jaj, de még Jézus 1000 éves uralma, az hogy lesz? Meg mind lesz? Megszólal egyszer Nelú testvér, azt mondja, hogy kedves nő testvér, hát itt jégverem van, itt hideg van, én ide jöttem vacsorázni, hogy eszünk valamit. Itt szomjas vagyok én. Jaj, Nelú testvér, hát én Mária vagyok.
Nem bánta.
Én az vagyok, akiről te vasárnap este prédikáltál, azt mondja, hogy leült a Jézus lábai, és én csak hallgatni akarlak téged, azt mondja, tüzet meg a teját, meg ezeket, hagyjál békén. Azt mondja a Nelú testvér, hogy akkor értettem meg, testvére, hogy csak az volt Mária, aki Márta lesz. Testvérek, valamit mi meg kell értsünk, hiába mondjuk, hogy mi megtértünk, ha nincsenek cselekedeteink, amik követik a megtérésünket. Nézz a falu, meg nézz a gyülekezet, meg néznek az emberek, és néznek az angyalok, testvérek, hogy mit cselekszünk, és szeretném nektek pozitív élményként elmondani azt is, hogy amikor lekerültem Hátszegre, jött egy magyarországi csoport busszal, nem tudom, hogy honnan, és egy órás előadást tartottam nekik, és visszamentek. És volt egy asszony, a mai napig nem tudom, hogy ki, éveken keresztül minden hónapban elküldött 1000 forintot, összekötőn keresztül. Ez az 1000 forint volt a Bódis család számára éveken keresztül az egyetlen biztos alap, amire számítani lehetett. Az Isten kirendelte, testvérek. De ez az egyedüli 1000 forint, 140 lej volt az, ami biztos volt, mint jövedelem az életünkbe. És testvérek, a mai napig nem tudom, hogy ki küldte. A mai napig nem tudom, hogy ki küldte. Az Isten, testvérek, megengedi nekünk azt, hogy ilyeneket cselekedjünk, ahelyett, hogy az a bűnünk legyen, ami Izraelnek volt, hogy azt írja a Biblia, hogy zúgolódtak a sátrukba. Hogy nem jó, hogy nincs, hogy nem elég, testvérek, hogy több kellene. Az Isten adjon nekünk megelégedett szívet. Hálaadó szívet, hogy azzal, amit az Isten nekünk ad, avval szolgálni tudjunk. A Bódis családnak van egy bizonságtétele. Dávid mondja a 37. Zsoltárban öregkorában, hogy megöregettem, de nem láttam azt, hogy elhagyat lenne az igaz, és a gyermeke oda jutna, hogy kenyeret kéregesse. És ezt a Bódis család se látta, és te se fogod látni soha, ha Dávid nem látta, hogy az igaz elhagyatott lenne, és a gyermekei oda jutnának, hogy kenyeret kéregessenek. Van-e neked megelégedett szíved, és mi az, amit az Istennek adsz? Meg szoktam kérdezni az embereket, tudjátok-e, mi a különbség a gazdag ifjú meg Zákeus között? Tudja valaki? Oda megy a gazdag ifjú Jézushoz, és azt kérdezi, mi a kérdése? Hogyan lehet elnyerni az Isten országát? És Jézus azt mondja neki, hogy elmondja a parancsolatokat. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, és a gazdag ifjú azt mondja, hogy én ezt fiatalkorom óta mind megtartottam. Akkor Jézus azt mondja, de van még egy fogyatkozásod. Menj el, add el a vagyonodat, oszd ki a szegények között, gyere és kövess engem, és kincsed lesz a mennybe. És itt fogódik meg ez a gazdag ifjú, kiderül, hogy ő igen kötődik a földhöz. Elmegy megszomorodva, mert a Biblia azt írja, Károli így fordította régen, sok marhája volt. Sok jószága, sok vagyona volt. És ahogy elmegy, Jézus megszólal, azt mondja, hogy látjátok, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek itt a földön sok kincsük van, mert ide vannak tapadva, a földhöz vannak tapadva. És azt kérdezik a tanítványok, de akkor meg ki üdvözül? És azt mondja Jézus, hogy az embereknél lehetetlen, de az Istennél nem. És három oldalra kettőt fordítasz a Bibliába lapot, és testvérek, a következő oldalon bemegy a mennybe egy vámos. Üdvössége lesz neki is, meg a házának is. Gazdag azt mondja, hogy fővámszedő volt a Jordán-izraeli határon, Jerikónál teljesített vámszolgálatot, és ő volt, testvérek, én ismerek megtért vámosokat az ukrán-román határon, testvérek, hadd ne mondjam el, hogy milyen házuk van, meg mi van benne a házban. És elmondták nekem, hogy hogy szerezték ezt, hogy mi történik a vámoknál, a vámosoknál, testvérek. És ő pedig Zákeus bemegy. Tudjátok, hogy miért? Mert a gazdag ifjú azt mondja, nekem kell az Isten országa, mert ki az a bolond közülünk, aki a pokolba akarna jutni. De ha lehet, ne kerüljön semmibe. Ne kelljen, odaadjak érte semmit. Se poharat ne tegyek le, se barátokat ne kelljen elhagyni, se mulatozó életet, se ne legyek én a falu szégyene, meg a gyülekezetben nem mondják rám ezt. Kell Jézus, csak nem akarok érte fizetni semmit. Nem akarok érte adni semmit. Zákeus pedig azt mondja, nekem kell Jézus, kerüljön, amibe kerül. És ezért nyeri meg az egyik az üdvösséget a háza népének, és ezért megy el a másik szomorúan. Testvérek, nektek ma este mennyit ér meg a Krisztus? Mennyit ér meg ez a megvetett, leköpött, megfeszített Isten fia? Mit kér el, és mit adsz oda érette? Lehet, hogy már a testvéreknek elmondtam, és tudják, és ezzel szeretném befejezni, hogy itt mellettünk, amikor ez a metró megnyílt, itt Kolozsvár mellett, hát mi a feleségemmel akkor láttunk először metrót, és elhatároztuk, hogy bemegyünk ide a metróba, és megnézzük, hogy milyen a metró, hát már először problémánk volt, és nekem azóta problémám van állandóan ezzel, hogy ahhoz, hogy mosógépet vegyek, miért kell nekem a kodnumerik personálom, meg a bulletin számom, meg a telefonszámom, testvérek. Nekem van pénzem, meg akarom venni a tévét, ha te adod, add ide, és a bulletin számomnak hagyjál békét. Meg a kódoknak, meg a telefonoknak, testvérek. Ez nem természetes. És itt is már megállítottak az ajtó előtt, alig akartak beengedni, hogy nem tudom, ilyen kártya, olyan kártya, mondom nekem, itt van pénz a zsebembe, és ha akarjátok, beengedtek, ha nem, elmegyek. És ott van egy férfi mellettem, azóta innen metrósok veszik fel velem a kapcsolatot e-mailbe, és mondják el, hogy hogy működik a metró, magyarok, akik hallgatják az ige hirdetésemet, és ott van egy jós, azt mondja, hogy jöjjenek már be velem. És bemegyünk vele, és a feleségemmel végigjárjuk a metrót, nézzük a nagy polcokat, mindent, és a végén jövünk ki, és a kasszásnő belenéz a kosárba, és azt mondja, hogy elnézésüket kérem, 10 lejjen alul nem ver a gép. A feleségem levette egy rágógumit a polcról, betette abba a kosárba, beütötték a gépet, meghaladta a 10 lejt, és kijöttünk a kosárral, vagy 2-3 dolog volt benne, visszanéztem így az egészre, és ez volt bennem, Uram, hálát adok neked, hogy ami itt én ma ezt láttam, nekem nem kell belőle semmi. A nagy metróból. Ez akkor volt még a változások éve után. Később kaptam, testvérek, egy telefonhívást. Dorohojról, Moldvából. Egy Kazárku nevű hívő testvér hívott fel, és azt mondja, hogy Miklós testvér, hallottunk rólad, és azért hívunk fel, mert Romániába elkezdtük a böjtöt, meg az imádkozást 300 olyan harcosért, aki által az Isten Romániába elvégzi az ő győzelmét, az ő munkáját. És azért hívtunk fel téged, hogy imádkozzatok és böjtöljetek ezért. Hogy az Isten állítson elő 300 embert. Letettem a telefont, testvérek, bementem a belső szobámba, letérdeltem az ágy mellé, és csak ennyit mondtam, hogy Uram, én benne akarok lenni a 300-ba. Te nem? Nem akarnál benne lenni a 300-ba? Mert Isten elvégzi a munkát Erdélybe is. És el fogja végezni Magyarországon is, a románok között is, csak az a kérdés, hogy ki által. Isten el fogja hívni az ő választott népét. A kérdés az, hogy benne leszel-e a csapatban. Kész vagy-e az Istennek átadni mindent? Kész vagy-e az Istennek letenni mindent? Mert ő csak azt tudja megáldani, ami oda van adva az ő kezébe. Ha nem, akkor marad a realitás, a nyugdíj, testvérek, amennyi van, és amennyit kapsz. És nem lesz csoda, és nem lesz áldás. Marad a kész realitás, amennyi van. És testvérek, utána olvastam Cseri Kálmán könyvében, hogy ott a 300-nak volt egy feltétel. És amikor elolvastam a feltételt, visszaemlékeztem a metróra. Tudjátok, hogy mi volt a feltétel? Azt mondja Gedeonnak az Isten, hogy Gedeon, vidd el ezt a sereget a metróba, a víz mellé. És nézd meg, hogy a metróban mit csinálnak. És azok, akik lösbölnek, akik habzsolnak, akik nekifeküsznek és nyakalnak, testvérek. Jön a gazdasági válság, aztán a gazdasági válság, nekünk Romániában mindig úgy jön, hogy egy kiló cukor helyett 60-at veszünk. Meg egy kiló liszt helyett 40 kilót, mert jön a válság, érted? Be kell halmozni a kamrát, mert jön a válság. És mindig a válság úgy jön, testvérek, hogy tele van a hűtőnk, a pincénk, a kamrák, jön a krízis ránk. Ugye? A krízis, testvérek, az, hogy ezt meddig fogja bírni az Isten. Hogy ad, 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 árassza, és mi meg ezt csináljuk. És azt mondja Isten, Gedeon, vidd le ezt a népet a vízhez, és aki neki fekszik és nyakal, és nem győzi, és ereszti a kosárba, az küld haza. Aval nem lehet harcba menni. Aki viszont a vízből csak annyit vesz fel a kezébe, amennyi elég neki arra, hogy a szomját oltsa, aval el lehet menni, és aval győzni fogsz. És testvérek, én ebből megértettem, hogy nem lösbölhetjük a világot. És nem nyakalhatunk a világban. És nem harácsolhatunk. Vagyis harácsolhatsz, csak nem lesz győztes. Isten azokat fogja kiválasztani, akik a vízből annyit vesznek fel, amennyi épp elég nekik ahhoz, hogy tovább menjenek, és oltsák a szomjukat. Az este arról volt szó, hogy mi van nálad, ami az Istené. Nem-e tartottál valamit vissza? Nem-e ígértél meg neki valamit, és keresi mostanig rajtad, és nem adta meg mostanig az áldást, mert neki odaígért dologban nálad. Hadd kérdezzem meg ma este tőled újra, mennyit ér meg neked az Isten? Megére az Isten neked mindent, hogy odaadj neki. És meglátod, hogyha mindent odaadsz neki, ő meg tud téged áldani, az életedet, meg tudja áldani azt, amit odaadtál neki, és meg tudja sokasítani. Tedd ki a vízre a kenyeret, tedd ki a fűre, és meglátod, hogy másnap visszakapod meg sokszorozva, megáldva, mert ilyen az Isten, hogy amit odaadsz, azt ő visszaadja megáldva. Ezért ma este újra, vagy talán először, de ne menjetek úgy el gyaluból, hogy az életedet, mindenedet nem tetted le az ő kezébe. Ha ezt megtetted, akkor átéled a csodát. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, mert az Úr illésen keresztül ezt megígérte az ő népének. Az Úr áldjon meg titeket ebben. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, legyen áldott a te neved azért, hogy megláttad a mi nyomorult szegény életünket, és Uram, a mennybe odahagytál gazdagságot, dicsőséget, fényt, pompát, magasztalást, és eljöttél közénk szegény élettél, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Köszönjük, hogy ezen a hétvégén is itt gyaluba ezt az életet kínálod nekünk. Uram, a világ számára felfoghatatlan bolondság és értelmetlen dolog az, hogy hogy lehet valakinek ad. Magasztalunk téged, hogy ez a te titkod. És mindazokkal, Uram, akik ezt megmerik lépni és megmerik cselekedni, azokkal megcselekszed ezt a csodát. Segíts, Uram, bennünket, hogy rá tudjunk lépni a vízre, hogy vízen járó emberek legyünk. Add, Uram, hogy szabadon tudjunk repülni, mint a sasok. Hogy amikor Te megjelensz, akkor ne fussunk be a házba elvinni valamit. A mezőről, a háztetőről. Uram, tégy szabaddá, hogy ne kössön ide bennünket semmi ehhez a földhöz. Emlékezzünk Lót feleségére, Uram, hogy itt ne maradjunk, hanem kérünk Téged, hogy ma este a megkötözötteket szabadíts fel. Uram, aki a pénznek, a munkának, a megélhetésnek a gondja, terhe, rabsága alatt nyög, azt tedd szabaddá, Uram. És kérünk Téged, hogy áld meg a mi életünket úgy, ahogy a prédikátor kéri, hogy se szegénységet ne adj, Uram, hogy éhezzek, de se gazdagságot, hogy elbizakodjak, hanem, Uram, mindig rendeld ki számunkra azt, amire nekünk szükségünk van és a családunknak. Áldunk Téged azért, hogy mostanig ezt megtetted. Áldunk, hogy ezen a mai napon is terített asztalok mellé ülhettünk le, hogy volt ennivalónk, hogy volt melegünk, hogy volt ruhánk. Uram, hogy volt ige, volt tanítás ami számunkra. És kérünk, hogy küldj el bennünket úgy innen, hogy szolgáljunk és lelkeket mentsünk. Azokon a helyeken, ahonnan ide jöttünk. Áld meg az életünket, hogy éljük az evangéliumot. Hogy kedvesek legyünk Te előtted azáltal, hogy a Te parancsolataidat megtartjuk. És kérünk Téged, hogy használj fel bennünket másoknak az életébe, hogy lelkeket mentsünk ki a kárhozatból. Azokért imádkozunk, Uram, akik a mi beszédünkre hisznek majd Te benned. Dicsőítsd meg magadat mi bennünk először, aztán mi általunk, Uram, hogy egyedül a Te nevedre térjen örökkévaló dicséret és dicsőség. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mindörökké. Amen. Amen.
Köszönjük a szolgálatot. 487-es énekkel zárítunk.